Új, üres dokumentum. Ez az egész körülbelül 10 éve történt, akkoriban, amikor egyáltalán nem volt jellemző, hogy ismeretlenül felhívjanak. Talán ha 2 ilyen hívásom akadt havonta. Néha 3. Véletlenszerű megbízatások, mert olcsó voltam és mindig elérhető. Épp akkor kezdtem szabadúszóként felépíteni a nevemet, és teljesen tisztában voltam vele, hogy még hosszú ideig nem lehetek majd válogatós, úgyhogy mindig el is fogadtam a felkérést. Boldogan mentem bárhová, és megtettem bármit. Itt-ott néhány ezer szó már fedezte a lakbéremet. Egy másik pár ezer ételt tett az asztalomra. Megcsörrent a telefonom. Felvettem, és halk fütyülést meg kaparászást hallottam. Nem helyi szám. Kiderült, hogy egy párizsi magazin szerkesztője keres. Tengeren túli hívás, az első, amit valaha kaptam. A pasas akcentussal, de folyékonyan beszélt angolul. Azt mondta, egy ügynökségtől kapta a nevemet. Az ügynökséghez, amelyet említett, mindenki beszokott jelentkezni abban a reményben, hogy kap valami lótifuti munkát egy külföldi lapnál. Kiderült, hogy aznap a reményeim beteljesültek. A párizsi fickó azt mondta, éppen egy ilyen megbízásra akar küldeni. Azt állította, hogy a magazinja a legnagyobb ebben meg abban, de a lényeg számomra annyi volt, hogy egy kiegészítő cikket akar valami fazonnak a testvéréről. Cuthbert Jackson testvére, mondta olyan áhítattal, mintha legalábbis az irodalmi Nobel-díjat ítélné nekem éppen oda. Nem feleltem semmit. Félkézzel bepötyögtem a billentyűzetemen, hogy Cuthbert Jackson, és a kereső oldal feldobott valami ismeretlen amerikai jazz-zongoristát, egy öreg fekete fickót, aki Floridában született, de már jó ideje Franciaországban él. Cuthbert Jackson a zongorista? Kérdeztem. Ó, hát ő sokkal több annál, felelt a párizsi fickó. Gondoltam, ismeri persze. A magazinunk egy teljes biográfiát célzott meg. Úgy tervezzük, hogy sorozatban 13 részben adjuk ki. Nemrégiben Monsieur Jackson elárulta, hogy van egy élő rokona, egy fiú testvére, aki még mindig Floridában lakik. Természetesen az ő nézőpontját is bele kell foglalnunk a cikkünkbe. Most azonnal fel kéne őt keresnie. Jól tudom, hogy közel él Floridához?
Ami azt illeti, jól tudta, és gondolom ez a magyarázat arra, hogy miért is engem választott az ügynökség listájából. Egyszerű földrajz. Kevesebb kilométerpénz. Florida nagy állam, mondtam, de igen, közvetlenül mellette lakom.
Részleteket szeretnék kapni a családról. Ez lenne a cél, de ne aggódjon. A legrosszabb esetben bármit fel tudunk használni, amit sikerül begyűjtenie. Ha szükséges, egyszerűen kísérő tartalomként, mintha csak megjegyeznénk, hogy Monsieur Jacksonnak van egy testvére, aki itt és itt lakik, és ezt meg ezt csinálja.
Értem, feleltem.
Ez nagyon fontos.
Értem, mondtam újra.
10 évvel ezelőtt az internet még nem tudott annyit, mint ma, de bőven elég információ volt fent ahhoz, hogy megtaláljam, amire szükségem volt. Voltak már üzenőfalak és rajongói fórumok, weboldalak régi fényképekkel, jazz történeti oldalak és némi politikai tartalom, főleg franciául. Röviden összefoglalva, Cuthbert Jackson 1925-ben született egy jelentéktelen porfészekben a floridai félszigeten. Az egész városkában egyetlen zongora volt, és azon ő játszott egyfolytában. 4 éves korára már mindenki úgy hozzászokott a tehetségéhez, hogy meg sem említette. 18 évesen besorozták az amerikai hadseregbe, és műszaki támogató katonaként képezték ki. A normandiai partra szállás miatt küldték Európába. A felszabadulás után Párizsba szállították, hogy meneteljen az amerikai győzelmi felvonuláson. Soha nem hagyta el Párizs többé. Először csak engedély nélküli eltávon lévőként listázták, aztán megfeledkeztek róla. Párizsban végig zongorázta a nyomasztó háború utáni éveket. Apró alaksori klubokban izzadva játszott olyan embereknek, akik elkeseredetten kerestek valami újat, amiben hihettek, s volt, aki ennek egy részét éppen abban az amerikai zenében találta meg, amelyet egy szám kivetett fekete ember játszott. Ő azt mondta volna, hogy nem csak előadta, hanem alakította is a zenét, talán gyorsabban és radikálisabban is az elszigeteltsége okán. Nem Los Angelesben vagy Greenwich Village-ben zenélt. Nem igazán hallott másokat játszani, emiatt egyesek elkezdték az ő sajátos irányvonalát iskolaként vagy mozgalomként emlegetni, ami egzisztenciális vitákhoz vezetett más iskolák és mozgalmak elkötelezettjeivel. Mindez pedig növekvő ismertséget hozott, ami miatt ő franciásan egyre inkább elvonult a világtól, és ez még híresebbé tette. Ritkán szólalt meg, és szerinte az a kevés is csak az egyszerű józan paraszti eszéből jött, de amikor lefordították franciára, úgy hangzott, mintha Szókratész mondta volna. A lemez kiadásai átütötték a plafont Franciaországban, de sehol máshol. Ez akkoriban gyakran megesett. Voltak fekete írók, költők és festők, mind amerikaiak,
és mind Párizsban éltek. És mindnek jól ment. A hírekben hetente szerepeltek néhány sztorival. Cuthbert Jackson neve is felbukkant. A politika miatt. Franciaország haladt az útján, volt légiereje, automobiljai és atombombái. Mindenkinek egészen jól ment a sora. Leszámítva, hogy az amerikaiaknak még jobban ment. Ami a megvetés és az irítség szenvedélyes keverékét idézte elő és kritikákhoz vezetett. Ami felvetett egy kérdést, miért lesz jobb a ti feketéiteknek, amikor átjönnek hozzánk? Ami eléggé önelégülten hangzott és teljes mértékben visszaütött, mivel ez nem volt valódi kérdés, csupán egy lépés a játékban. Mindegy is, mivel az odahaza már egyébként is érlelődő gigantikus viharok maguk alá temették ezt a problémát. A franciák szemében azonban ez a kérdés érdekfeszítőnek és civilizáltnak tűnt. Az emberek egyetértettek abban, hogy filmet forgathatnának belőle. Azon gondolkodtak, hogy a belügy kiadhatna egy memorandumot ezzel kapcsolatban. Maga Cuthbert Jackson általában nem vett tudomást a problémáról, de ha közvetlenül nekiszegezték a kérdést, válaszolta maga egyszerű józan paraszti eszével, habár ahogy öregedett, egyre tömörebben fogalmazott, és a francia fordítás egyre furcsább és filozofikusabb lett. Egy pasas, egy egész könyvet írt Jackson egyetlen, ötszavas válaszáról, amit az emberiség valószínűsíthető jövőjével kapcsolatos kérdésére adott. A legutóbbi CD-jén, amely nagyon jól fogyott, a megszokott trióval játszott. A legutóbbi nyilvános megszólalása arról szólt, hogy van egy fiú testvére. A cím, ahová minden a neten talált adat szerint valószínűleg mennem kellett, Floridának nem a legszerencsésebb vidékére esett, tőle nagyjából egy napi autó útra, úgyhogy korán indultam. Biztos voltam benne, hogy arra felé nem lesznek motelek. Gondoltam, majd alszom a kocsiban. Bármit és bárhol. Ki kell fizetnem a lakbért? A kisváros éppen olyan vacak volt, amilyennek vártam, talán egy kicsit még annál is hitványabb. Csupa földszintes ház, közvetlenül egy minden bizonnyal korábban virágzó civilizáció régészeti romjai köré felhúzva. Valami régi gyárépület, talán cukorgyár, aztán üzletek és bankok sorakoztak egymás után. Némelyik egészen tisztességes, a maga szerény, háromszintes módján, talán még csinosnak is mondható épületben működhetett, de mind évtizedek óta állhatott már ott elhagyatottan, omladozva. Régben őtte őket a gaz. Ott szálltam ki a kocsiból, ahol néhány embert láttam csoportosulni. Mind vártak valamire. A türelmetlenség és a várva várt dolog érkezésébe vetett bizonyosság keveréke érződött rajtuk. Mi érkezik? Kérdeztem az egyik pasast. Pizzás kocsi, felelte. A kocsi épp időben jelent meg, és kiderült, hogy miután az utolsó itteni bár összeomlott, ez lett az ő új bárjuk. A pizza futárnak volt hűtött dobozos söre, ami vagy megfelelt a megyei szabályoknak, vagy nem, de mindenképpen társasági eseményé varázsolta a pizza evést, mintha a legjobb hely lenne, ahol a pizza, a burgonya chipset és a sós mogyorót helyettesítette a sör mellett. 20 embert számoltam össze. Mondtam az egyiküknek, hogy Cuthbert Jackson testvérét keresem. Kinek a testvérét? Kérdezte. Cuthbert Jackson, a zongorista. Volt egy fiú testvére. Kicsoda? Kérdezte egy másik fickó. Aztán egy újabb. Mind érdeklődve figyeltek. Talán kifogytak a pizzát érintő témákból. Franciaországban nagyon híres, tettem hozzá. Semmi reakció. Ki maguk közül a legidősebb? Kérdeztem. Kiderült, hogy az egyikük, aki éppen pepperonis pizzát evett és High Life-ot ivott, 80 éves. Emlékszik a második világháborúra? Tettem fel neki a kérdést. Hát még jó, hogy, felelte. Cuthbert Jackson 18 évesen vonult be a seregbe. Ezek szerint maga akkor 16 lehetett. Jackson már előtte is nagyon jól zongorázott, biztosan hallott róla. De az a kölyök, soha nem tért vissza. Mert Franciaországban maradt. Mi azt hittük, megölték. Nem túlélte. És most azt mondja, hogy van egy fiú testvére. Még most is zenél? Nagyon is. Akkor lehet, hogy csak képletesen érti. Tudja, hogy van ezeknél a művészféléknél. Talán volt valami spirituális megvilágosodása. Hogy minden ember testvére egymásnak, meg ilyenek. Feltételezem, hogy nem erről van szó. Baga riporter? Büszkén vállalom, mondtam. Milyen régen terveztem már kimondani ezt a két szót. És kinek dolgozik?
Bárkinek, aki kész megfizetni. Jelenleg egy francia magazinnak.
Azt hittük, hogy megölték, mondta a pasas. Miért maradt Franciaországban? Nem látom az okát.
Ismeri a testvérét? Kérdeztem.
Hát persze.
Mondta, aztán pár lépéssel arrébb vitt, és a pepperonis szelet hegyes végével a következő utca legutolsó háza felé intett. Kopogtattam, és az ajtót egy másik, körülbelül 80 évesnek kinéző fickó nyitotta ki. Ez stimmelt elvégre, maga Cuthbert 82 volt, a rég elvesztett testvér pedig vagy picit több, vagy picit kevesebb. Az öreg fazon Albert Jacksonként mutatkozott be. Elmeséltem neki, hogy egy idevalósi férfi, akit Cuthbert Jacksonnak hívtak, nagyon híres lett Franciaországban, és nemrég kiegészítette az életrajzát azzal, hogy van egy fiú testvére.
Miért mondott volna ilyet?
Kérdezte Albert. Nem igaz?
A tévéműsorokban az igazat, csak is az igazat, a színtiszta igazat akarják.
Ne, hát én csak egy riporter vagyok, aki kérdéseket tesz fel.
Mi volt a kérdés?
Maga Cuthbert Jackson testvére?
Igen, az vagyok,
válaszolta Albert Jackson. Az jó.
Valóban?
Abban az értelemben, hogy így az új életrajzi adalék helyesnek bizonyul. A jövő történészei nem lesznek félrevezetve, mármint Franciaországban. Egy fickó egy egész komplett könyvet írt egyetlen 5 szavas mondatáról.
Ő, de hát több mint 60 éve nem láttam őt.
Mire emlékszik vele kapcsolatban?
Tudod zongorázni.
Azt hitték, hogy meghalt a háborúban. Albert meglázta a fejét.
Sokszor elmesélt a tervét nekem. Hagyja majd, hogy átvigyék, és aztán kiválasztja a legjobb helyet, amit lát, és ott marad. Azt mondta, hogy ha a háború elég sokáig tart ahhoz, hogy engem is behívjanak, nekem is ezt kellene tennem.
Mert egy fekete férfi számára máshol jobb lenne?
Már a zongorázik, gondolom. Bár sok zongorázó népség él jól itt is.
Hallott valaha felőle?
Egyszer. Írtam neki valamiről, és ő visszaírt.
Meglepődött, hogy sohasem jött haza?
Talán először egy kicsit, de később már nem igazán.
Ki segítene engem azzal, hogy ad némi információt a családi hátterükről?
Gondolom, valakinek ezt is meg kell tennie.
Hogy érti ezt?
Maga azt hiszi, hogy az életrajz helyes, de nem az. A történészek félre lesznek vezetve. Nem tudom, miért mondta, amit mondott, hogy van egy fiú testvére. Nem igazán értem, hogyan gondolta. Lehet, hogy beletelne némi időbe, mire rájönnék.
Nem értem, hát éppen most mondta, hogy maguk ketten testvérek.
Azok vagyunk.
Na de akkor mi a gond?
Úgy kellene írni az életrajzban, hogy 2 fiú testvére volt.
Leültünk, elővettem a laptopomat, és Albert mesélni kezdett, de amint láttam, hogy hová is fut ki a történet, egy pillanatra megállítottam. Elmentettem a francia fájlt, és kinyitottam egy új, üres dokumentumot a kibontakozóban lévő igazi sztorinak. Emlékszem a pillanatra. Pont az az érzésem támadt, amit egy újságírónak éreznie kell. Egy Bertrand Jackson nevű fekete földműves gazdának volt 3 fia és 2 lánya. 2,5 évente születtek szép sorban egymás után, és tökéletes sormintát alkottak. Cuthbert volt az első, a legidősebb fiú, aki zongorázban nőtt fel, aztán a tengeren túlon maradt. Albert, aki ott ült velem szemben, és épp a történetüket mesélte, a középső fiú volt, a legfiatalabbat pedig Robertnek hívták. A köztük született lányok elbűvölőek voltak. Az édesanyjuk boldog volt. A föld remekül termett. A dolgok igencsak jól mentek a farmon. Bertrand vagyonos embernek érezte magát, minden sikerült. Csak egyetlen gondja akadt. A legfiatalabb fiának, Robertnek nem forgott valami gyorsan az eszekereke. Mindig mosolygott, mindig imádnivaló volt, de a földművelés feladta neki a leckét. Amivel nem is volt gond, hiszen a többiek tudtak róla gondoskodni. Aztán a gazda elkövetett egy hibát. Mivel vagyonos embernek érezte magát, megpróbált szavazóként regisztrálni az elnökválasztásra. Úgy érezte, ez állampolgári kötelessége. Hosszú ideig próbálkozott, mielőtt feladta. Aztán az egyik megyei elöljáró megmondta neki, hogy ne is kísérelje meg többé. A helyzet barátságtalanná vált. Úgy gondolta, hogy irigyek rá, mert jól megy a farmja. Talán egy kicsit lehangolt lett. A november-decemberbe fordult. A gazda még korábban szerzett Robertnek munkát. Abban a száraz áruboltban kellett sepregetnie, ahonnan az apja a magokat szerezte be. A tulajdonos fehér volt. Néha a lánya ült a kasszánál. Jött a karácsony, és Robert készített a lánynak egy karácsonyi lapot. Sokat dolgozott a kézírásán. Azt írta:
remélem, hogy te is küldesz kártyát nekem.
A lány apja meglátta a lapot, megmutatta a barátainak, és pillanatok alatt lincs hangulat alakult ki. Jöttek Robertért a szemérmetlen ajánlat miatt, amit fekete fiúként egy fehér lánynak tett. Összekötözték a kezét és a lábát, majd a folyópartra állították. Az egészet végignézették az apjával. Azt mondták Robertnek, hogy választhat, belevetheti önszántából magát a folyóba, vagy ők lövik bele. Mindkét esetben a folyóban végzi. Meg fog fulladni. Ez ellen semmit sem lehetett tenni.
Robert segítségét könyörgött az apjának, de a gazda csak annyit mondott: sajnálom, fiam, nem tudok, hiszen vár még 4 gyermekem otthon, és a farm, és az édesanyád. Robert belevetette magát a folyóba. Később megjelent náluk ugyanaz a megyei elöljáró, és csak annyit mondott: na, ugye most már érted, hogy mi történik? Azt mondta, a szavazás nem a gazdának való. Albert elmesélte, hogy hosszú részletes levelet írt a történtekről Cuthbertnek. Arról, hogy még a helyi lapok sem írtak semmit az esetről, a helyi rendőrség jelentésében pedig csak annyi állt, hogy egy engedetlen gyermek a tiltás ellenére úszni ment. Cuthbert visszajött Párizsból. A válasz mélységesen szomorú, de beletörődő volt. S türelmetlen. Harcoltak a háborúban. Mi kell még? Ezek után Albert már nem lepődött meg azon, hogy a testvére nem ment haza. 300 kilométert vezettem vissza azon az úton, amerről jöttem. Amikor elfáradtam, szundítottam egyet a hátsó ülésen, aztán folytattam az utat. Neki akartam állni a munkának. De amikor végre elkezdhettem volna, nem ment. Úgy éreztem, hogy ha erkölcsi szempontból nézzük, a sztoria francia lapot illeti. De nem akartam, hogy egy ilyen történet az övék legyen. Vagy bármelyik másik népé. Nem pontosan tudtam, hogy miért érzek így, talán, hogy ne a nyilvánosság előtt teregessük ki a szennyest, gondoltam. Együtt győzhetünk, külön-külön elbukunk. A klisé nem véletlenül klisé. Úgy éreztem magam, mint egy rossz újságíró. Aztán ráébredtem, hogy Cuthbert Jackson ugyanígy döntött. Végig a politika sújtotta a években. Szókratész volt. Elmondhatott volna egy lesújtó történetet, az egekbe emelhette volna a szám kivetettségét, de nem tette. Soha egyetlen szót sem mondott Robertről. Azon gondolkodtam, vajon ő maga tudja-e, hogy miért nem? Meg akartam kérdezni tőle. Egy pillanatra átfutott az agyamon, vajon a magazin kifizetné-e a repülőutamat Párizsba. Végül otthon maradtam, és egyszerű kísérő szövegként fogalmaztam meg az egészet. Annyit írtam, hogy mellesleg Monsieur Jacksonnak valóban van egy testvére, aki itt és itt él, és ezt meg ezt csinálja. Épp annyit fizettek, hogy el tudtam hívni a haverjaimat egy vacsorára. Egész este Cuthbert hallgatásáról beszéltünk, de nem jutottunk semmilyen következtetésre.